A szószoros értelmében meleg szeretettel köszöntelek titeket. Örülök, hogy hazajöhettem közétek. Jó itt veletek dicsőíteni az Urat, és megállni újra és újra az ő színe előtt, hogy mondjon nekünk valamit. Arra vágyom, és gondolom valamennyien így vagyunk itt most, hogy ne emberi szót, hanem az ő szavát halljuk. Emberi hangon, de Isten szóljon hozzánk. Hallgassuk meg hát az igét, amely keresztül Isten szólni kíván hozzánk. Pálnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből olvasok. Az efézusi levél 4. fejezetének a 17. versétől a 24. versig terjedő szakaszt olvasom el, majd utána még az 5. fejezetből a 15-től 20-ig. Tehát efézusi levél 4. fejezet 17. verstől. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkozásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi értékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban így nem így tanultátok, vagy nem így tanultátok a Krisztust, hanem úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le tehát a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek föl az új embert, aki Isten szerint teremtetett valóságos szentségben és igazságban. Hozzáolvassuk még az 5. fejezet 15. versétől. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszok. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg borral, amelyen léhaság jár, hanem teljetek meg Szentlélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, Urunk, a Te ígéret. Köszönjük, hogy a legjobbat tárod elénk, a teljességet, a Te dicséretedben gazdag, örömteljes életet. És köszönjük, hogy elénk tárod, hogy honnan jöttünk, és hogy milyen az a világ, amelyben éltünk, hogy meglássuk és megundorodjunk, és hogy beteljen a szívünk szent vágyjal egészen a Te közelségedre, a benned elrejtett élet gazdag örömére. Kérünk, Jézus, hogy ne csak beszéljünk ma erről, ne csak halljunk ma erről, hanem add meg nékünk, hogy megvalósuljon bennünk, hogy itt és most beteljesedjünk a Te szent lelkeddel. Amen. Talán legtöbben tudjátok, hogy Pál apostol ezt a levelet a börtönből, a római börtönből írta. De nincs semmiféle börtönszaga. Sőt, a kegyelemnek tiszta, szabad öröme árad ebből a levélből. Hiszen Isten helyezte őt az ő maga védelme alá a római börtönben. Talán akik ismerjük a történetét Pál apostol életének, tudjuk, hogy halálra keresték őt a zsidók, irigységtől eltelve, és ő a császárra appellálva, mint egy védelmét az államnak, a római birodalomnak a védelmét élvezte ott a börtönben. Minden nap egy-egy új testőr vigyázott rá, keze lába láncokkal megkötözve, és mégis a lehető legnagyobb lelki szabadságban munkálta az Isten országának, az evangéliumnak az ügyét itt a börtönbe. Ugyannyira, hogy ugyanabból a börtönből a Filippi belieknek azt írja, hogy üdvözölnek titeket a császár, vagy a testőrség házából való hívők. Tehát egymás után megtértek ott az őt őrző katonák, és keresztény gyülekezet jött létre a testőrség házában. Jöttek naponként szinte a világ minden részéről a munkatársak, hozták a támogatását, hiszen a saját bérelt szállásán volt a katonai őrizet alatt, ő pedig küldte az utasításait, tanácsait, írta a leveleit. Szóval ez a börtön egy missziós központ volt az Isten védelme alatt. Ifjú koromban volt egy olyan ének, olyan új ének, mint amiket itt most hallottam, meg veletek énekeltem, akkor egy új ének volt az, hogy a börtön is palota, ha Jézus van velem. Hát ilyen csodálatos hely volt a római börtön Pál apostol részére. Arról beszél ez a történet, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Meg azt a páli igét juttatja eszünkbe, amit így ír, hogy mit mondjak ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Szóval maga az a helyzet, ahogyan Pál írta ezeket a leveleket, ahogyan élt ott a börtönbe éveken át, az Isten nagyságáról beszél. Az Isten bölcsességéről beszél. És hát így jutott el hozzánk is ez a levél. Tudni kell, hogy az Efézusnak, Bibliánkban Efézusnak címzett levél egy körlevél volt. Minden egyes hívőnek szóló, örök időkre nekünk is szóló levél. A levélnek az első három fejezetében az Isten üdvrendjét tárja elénk Pál apostol, meg a Krisztus titkát, az egyház titkát, a kegyelem evangéliumát, amely szerint többé nincs zsidó, nincs görög, leomlottak a válaszfalak, és Isten minden embert kihív az egész világról, akik meghallják az ő szavát. Erről a kegyelemről, erről az egész világra kiterjedő új, nagy, isteni programról ír ez a levél. A második három fejezetben pedig a gyakorlati élet szentségét tanítja az apostol. Hogyha az a kegyelem megragadott, életre hozott, a Szentlélek elpecsételt, újjászült, benned lakik, akkor milyen legyen, milyenné akarja Isten formálni az életedet, az életünket. Hát ebből a levélnek ebből a második részéből olvastam a felolvasott mondatokat, amelyet, mint hallottunk, úgy kezd az apostol, hogy mondom néktek, tanúsítom az Úr nevében, hogyha ti újjászülettetek, Isten gyermekei lettetek, többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkozásuk szerint. Azt akarja ezzel mondani az apostol, hogy a Krisztus megváltoztatja, ha elfogadtad őt, akkor múlt időbe kell mondanom, megváltoztatta a gondolkozásodat. Talán hallottunk már róla, hogy az a szó, hogy megtérni, görögül metanója, magyarul azt jelenti szó szerinti fordításban, hogy új felismerésre jutni. A megtérés azt jelenti, hogy egy egész új látásmód, egy új gondolkozás válik természetessé az életünkben. Egész másként gondolunk Istenre. Nem úgy, mint egy talán létező, nagy távolságban létező szent valakire, hanem a mi édesatyánk ő, aki úgy szeretett és szeret minket, hogy a fiát adta értünk. Aki szent és szentségének ítélete ott van a világunkon, a bűn terhe ott van a testünkben, de nem hagyott ebben a rabságban, hanem elküldte Jézust, aki által teremtetett minden mennyen és földön, beleöltözött a mi testünkbe, és elvégezte a váltságunkat, hogy kaput nyisson, utat nyisson a halálból, a pusztulásból, a biztos kárhozatból az életre. Megismerjük ebben az új gondolkozásban Krisztusnak ezt a fantasztikus vállalkozását, küldetését, aki önmagát adta azért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, hogy beültessen, beépítsen minket a Szentlélek által az ő láthatatlan szent testébe, és tegyen minket az ő mennyasszonyává, és az örök élet biztos reménységével lássuk a jövőt. Nem a sírig látunk immár mi, Isten gyermekei. Tudjuk, hogy ez a földi élet egy átmenet, egy rövid átmenet, és megnyílik egy örökké valóság, az új ég és az új föld birodalma, ahol megdicsőült testben leszünk vele. A váltságnak távlata. Ezt az új Szentlélek által kimunkált gondolkozást mondja az apostol, hogy kell, hogy a lélek elmélyítse. Ebben a látásban meggyőzön minket arról, hogy a régiek elmúltak, és egy új lett úrrá bennünk. Ahogy Jézus mondja saját küldetését illetően, ha valaki hallja az én szavam, és hisz annak, aki engem elküldött, az átment hova? A halálból az életbe. Hát, föl se tudjuk fogni, talán majd a mennyből visszanézve látjuk igazán a jelentőségét, bár már most is érzékeljük, hogy mit is jelent, hogy a biztos halál és kározat világából beleszülettünk a lélek által, a Krisztus váltsága vérének ára által az ő világába, a mennyeiek világába, és bár itt élünk, de már mennyei küldetéssel a menny örökségének a birtokában. Ez a gondolkozás, mondja itt az apostol, ez a gondolkozás, ez a látás, ez a hit kell, hogy elkötelezzen arra, hogy többé nem élhetsz úgy, mint azelőtt. Nem élhetsz úgy. A gondolkozásod megváltozott, és így az életednek, a magatartásodnak, a szavaidnak, szóval mindennek egy új fajta dimenziót, lelki tartalmat kell, hogy nyerjen. És bemutatja itt a felolvasott ige verseiben, hogy milyen is volt az a világ, amelyből kimentett Isten a Krisztus által. Elgondolkodtam rajta, hogy itt érzik, hogy pár ezeket a sorokat kifejezetten a megtért, újjászületett embereknek írja. És mégis rámutat, hogy milyen is volt, emlékezz csak vissza, hogy milyen is volt az a világ, amelyből kimentett az Úr, És így azt is lásd egyúttal, hogy milyen az a világ, amelyben élünk, amely körülvesz minket. Figyeljétek csak meg, hogy jellemzi ezt a világot az apostol. Az ő elméjükre sötétség borult. Elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Megmaradtak a tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek. Olyan utánozhatatlan bölcsességgel fogalmazza meg Pál apostol azt, ahogyan kinézett az Isten nélküli világ, és mi úgy érezzük, hogy ma is ez van. Ma is egy ilyen világban élünk. És tanulságos, hogy az az ember látja ezt igazán, akit már az Úr megmentett, akit már világosságra hozott az Úr. Amíg sötét, korom sötét van a szobában, nem tud, hogy mi van ott, de ha meggyújtják a villanyt, akkor azonnal látod. Amíg sötétségben élsz, addig valahogy az a természetes, föl se fogod. Az a természetes, hogy mulatozó, hogy a kélyes vágyaidat kielégíted, hogy agresszív vagy, hogy haragszol, hogy dühöngössz. Szóval az élet. Ez a mindennapi élet. De amikor világosságra hoz Isten, akkor visszatézve, meg kifelé tekintve, meg talán egyes volt, vagy jelenlegi ismerőseid, barátaid életét figyelve látod, hogy miből szabadított meg az Isten. És azt mondja az apostol, hogy fontos ezt meglátni. Honnan hozott ki az Isten, hogy érzékeikben eltompulva, gondolkozásukban, gátlástalan, érzéki vágyaknak kiszolgáltatva magukat élnek körülöttünk az emberek. Eltompult a gondolkozásuk. Anyagiak terén. Ezt kell látnunk. Agresszív módon minél többre jutni. Ez az élet értelme. És rabjává válnak, akár úgy, hogy hajnaltól éjszakáig dolgoznak, hogy többre jussanak, akár úgy, hogy nem dolgoznak, hanem élősködnek, csalnak, lopnak. Ami hát annyira világos most a körülöttünk lévő világban, vagy a testi vágyak kergetésében, kéj, mámor kielégítésében gondolják megvalósítani a boldogságukat az emberek. Hát ebben a világban élünk úgy, ahogy itt mondja Pál, gátlástalanul ebbe vetik bele magukat az emberek. Fontos, hogy te Isten gyermeke lettél, lássad. Egy ilyen világ vesz körül. Egy egész más világ az, mint amelyre kihívott Isten. És kell, hogy értékeld, világosan lássuk, értékeljük, hogy micsoda világ az, amiből kihozott, és milyen csodálatos távlat, és a bűntől megszabadított életnek a gazdag öröme az, amelyet a Krisztus által nyertünk. Vagy az emberi kapcsolatokban a harag, az irítség, a pereskedés. Nem győzik a bíróságok, évekre hosszú elnyúlunk minden egyes peres ügy, mert annyi van, mert pereskedés, vitatkozás, gyűlölködés, hát ez tölti be a körülöttünk lévő világot. És mi a következménye mindezeknek? Rajtunk is csattan az ostor. Mi is érezzük a hazánkban, világunkban a bűnös életmódnak a legkülönfélébb következményeit. A széthullott családok, a hajléktalanok tömege, céltalanság az emberek életében. És amikor az összesűrűsödő problémák özöne valami megoldástra serkenti, kergeti az embereket, akkor mi megoldást tudnak találni? Ital, drog, kéj, mámor, mulatni egyet, valahogy felejteni, vagy okkult utak, agykontroll, különféle egyéb szellemi sötétségek kínálata egyre gazdagabb, egy ilyen világban élünk, erre mutat rá az apostol, hogy lásd ezt a sötétséget, és értékeld a világosságot, amelyre Jézus megszabadított. Két szó nagyon magasra értékelődött bennem a felolvasott szövegből. Így van ez a, így hangzik ez a két szó. Ti azonban, mondom most nektek itt, ti azonban, elszakadtatok ettől. Ez a múlt, igaz? Ez a múlt. Akinél nem az, most léphetsz át. Legyen ez a múlt, ez a világ, ez a bűnnel megterhelt, sötétséggel, gátlástalansággal, romlásba sodró világ, amely körülvesz. Legyen a múlt, ti azonban, akik hallottatok a Krisztusról, akik tanultátok a Krisztust, akiket megszólított az ő szava, akik megértettétek, hogy van kiút ebből az állapotból, ti azonban, olyan jóleső örömmel öleltem magamhoz ezt, hogy én is ide tartozom. Ti azonban, ez a múlt, és van egy jelen, a Krisztusban elrejtett élet, megszabadított élete, és van egy dicsőséges jövő, várjuk vissza az Urat, az ő dicsőségéhez fog elragadni. Ti azonban, Pál apostol ezt úgy fogalmazza, saját maga tapasztalata is benne lehet ebben a fogalmazásban, ahogy a 2 Korintus 4.6-ban mondja, hogy az Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot hol? A szívünkben. Ő gyújtott világosságot a szívünkben. És ebben a világosságban ki ragyog? Mi ragyog? A Krisztus arca ragyog. Olyan szépen fogalmazza meg Pál azt a változást, amit az Isten kegyelme végez annak az életében, aki megnyitja a szívét. Most, e pillanatban is. Legyen világosság a szívedben. Engedd, hogy meggyújtsa Isten lelke, az ő szeretete, kegyelme, ezt a világosságot, hogy nem kell élned úgy, ahogyan a világ rohan a maga romlásába. Gyújtson világosságot az Isten jelenléte, Krisztus szeretete, a Szent Lélek, aki itt van, és engedd, hogy felragyogjon ebben a világosságban a Krisztus arca. Arra vágyik, hogy oda érkezzen a szívünkbe, a szívedbe, és egy egész új világba érkezel meg, a Krisztus mennyei világába. És mi a dolga annak, aki ide megérkezett? Igazában a felolvasott igének a főmondani valója ez. Ha tényleg megtörtént, Isten kegyelme megragadott, a Szentlélek elpecsételt, az Isten kegyelméből a világosság beragyogta szíved, és Jézus ragyogás, Jézus látható ott, őt fogadtad be ebben a világosságban. Mi a dolgunk ezután? Erről beszél a 22. 24. versben. Így olvassuk. Vessétek le tehát a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Vessétek le! Újuljatok meg lelketekben, és elmétekben, gondolkozásatokban, és öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Kicsit meghökkenünk, megszülettünk, újjászülettünk, Krisztus ott van a szívünkben, és még ezután következik mindez, amit itt olvastunk, hogy le kell vetni valamit, és fel kell ölteni. Én azt gondolom, hogy velem együtt mindazok, akik újjászülettünk, azonnal azt mondjuk rá, hogy igen, ez így van. Ez így van. Megszületett ez az új. Egy csodálatos isteni világ, egy mennyei világ, egy szent erő, a léleknek bennünk lakozó ereje. És ez már világossá teszi, tudatossá teszi, hogy mi a dolgod. Hogy mi az, ami bűn, amit el kell hagyni. És mi az, ami jó, amit ezután meg kell tenni? Mi a dolgod a világban? De azt teszi itt világosra ez a felolvasott ige, hogy ez egy program. Ez egy feladat. Ebben nekem, neked és minden megszületett, újjászületett hívő embernek tudatosan részt kell venni, hogy ez megvalósuljon. Részt kell venni abban tudatos odaszánással, hogy levetem a régit, és felöltözöm az újat, az Isten által teremtett új életet. Nem nélkülem csinálja meg az Isten, és nem nélküled valósítja meg az új életnek a diadalmas győzelmét, gyümölcsözését, hanem veled, benned, mert Isten tiszteletben tartja a mi személyiségünket. Tiszteletben tartja. Akkor is, amikor már gyermekei lettünk. Nem erőszakkal akarja rád erőltetni, hogy hogy élj, hanem megmutatja, elétárja. Ha igényled, erőt ad hozzá. Örömöt ad benne. De igenis, nekem, neked kell levetni a régit, és felölteni az újat. Én úgy gondolom, hogy itt jó néhányan vannak, akik az utóbbi 10 évben, vagy nem tudom hány évben tértek meg, és ez új hívőknek különösen fontos ezt a látást világosan magunkévá tenni, hogy Isten egy csodálatos, nagyszerű programot ad elénk, azzal, hogy újjászült, hogy gyermekévé fogadott. Olyan ez, mint hogyha kapnál mondjuk egy birtokot, 1000 holdas, vagy nem tudom, egy nagy birtokot. Valahova hívnak, és közlik, hogy ez mától kezdve a tied. Rajta nagy épületek, kastélyok, és a többi. Az a tied. Odaadják az átírásnak a dokumentumát. Nevedre került, a tied. No, de hát utána jön a feladat, hogy birtokba venni. Hogy azt a gyepes, gazos talajt ugarolni kell. Föl kell szántani. Aztán be kell vetni. Aztán ápolni kell a vetést. Aztán le is kell aratni. Meg begyűjteni a csűrbe. Ez mind munka, feladat. Ahhoz, hogy ez a birtok, amely a nevedre került, gyümölcsöt hozzon. Neked és embereknek, másoknak is örömöt jelentsen. Ahhoz oda kell vetni magad. Birtokba kell venni, meg kell művelni azt a talajt. Ez nem megy másként. Isten gyermekévé fogadott, de neked kell, ő segít, a lélek által vezet, de neked kell megtalálni a helyed, a szolgálatod, a feladatod. Van egy kép a Bibliában, amely rendkívül jól elénk hozza ezt szintén. Azt mondja Pál apostol, hogy nincs más fundamentum, amely vetetett, csak ki? Jézus Krisztus. Ha elfogadtad őt, ő lett az életed fundamentuma. Ott a biztos fundamentum, amelyre építhetsz. De hogy ki mit épít, így folytatja ott a 1 Korintus 3-ban, azt majd amanap fogja megmutatni. Mit építesz a fundamentumra? Fát, szénát, pozdorját? Tehát földi dolgokkal foglalkozol továbbra is? Tovább folytatod az addigi pereskedést, meg haragot, meg testi módon való viselkedést, viszonyulást családban, gyerekeddel, munkahelyen? Igenis, a mi emberi testünk hajlamos erre. Föl kell vennünk a harcot a régi ember ellen. Levetni, így mondja itt a régi embert, levetni. Mert valahogy gondoljatok el pedig például egy édesanyát, aki ha a gyereke valami rosszat tett, akkor azonnal csapott, dühöngött rá. És aztán ez egy nagyon rossz légkört alakított ki egy ilyen családban. Sok van ilyen. És Ez az asszony megtért, ez az édesanyja megtért, újjászületett. Talán a lelkében ott van a gond, az elhatározás, hogy ezután másként lesz. Nagyon is jó, Isten mutatja ezt neki. De amikor jön, és a gyerek megint ugyanazt csinálja, mert az ugyanazt csinálja, mint az előtt, akkor jön a régi indulat, és megint mondja, és mindent elront. Az a jó, hogy ha megtért valaki, a lélek azért ott megszólal. Mit csinálsz? Hát ez már nem illik hozzád. Ne engedj a régi indulatoknak, a testi indulatoknak. Szeriden beszélj. Inkább simogasd meg. Ültesd magad mellé, beszélgess el vele. És az élet más területén, munkahelyen, munkatársakkal, valahogy a megszokott régi indulatok, testi, haragos, gyűlölködő, vagy egyéb, vagy haszonleső, szóval minden, ami a régi ember tulajdonsága, úgy automatikusan akar tovább élni. De a lélek rámutat, nem élhettek úgy, mint addig. Nem élhettek úgy. Hát a lélek lett úrrá bennetek, a Krisztus van ott, az ő szeretete, az ő alázata. Hogyan fenyített engem az édesanyám, egy nagyon komoly, szeli lelkű édesanyja volt. A legkeményebb fenyítése az volt, amikor nagyon rosszalkottunk, hogy odajött és meglátszott a szemén egy könyv. Tessék elrenni, a legkeményebb fenyítés volt. Fájt neki, hogy ennyi gyereke. De ez a szeretetnek a fájdalma volt, és hatékony fenyítés. Nem élhettek úgy, mint az előtt. Vessétek le a régit, öltözzétek fel az újat, mondja az apostol. És egy néhány területre, itt rá is mutat, amit nem olvastam fel, de egy néhányat hadd említsek mégis. Azt mondja például, hogy ezért tehát vessétek le hazugságot, és mondjatok igazat. Tudjátok, hogy milyen nagy dolog ez ma? Ha komolyan megfigyeljük a közéletet, benne esetleg saját magunkat is, de a közéletet, politikusok, stb. Azt kell látnunk, hogy teljesen kiveszett az emberekből az abszolút igazsághoz való mérés. Mit tartanak ma emberek igaznak, ami az érdekeiknek megfelel? És ha tegnap más volt az érdekük, mint ma, akkor ma másként mondják, holnap megint másként, ugyanazt, ahogy az érdekeiknek megfelel. Tessék megfigyelni. Mert nincs abszolút igazság. Nincs Isten, akihez mérni kell a mondandódat. Döbbenetes a világnak ez az elfajulása körülöttünk az igazmondás területén. De ha Isten lelke lakik benned, akkor helyére állítja a dolgokat. És a lélek figyelmeztet, csak figyelj rá. Figyelj rá. Igazat mondj, ne ferdítsd el, ne szépítsd el, ne beszéld ki, mondj igazat. Döbbenettel figyelem például, hogy bűnesetekkel van tele minden hír, meg újság. Ma már nem is gondol arra egy bíró, aki vallat, vagy egy ügyész, hogy igazat mond az, aki ott van előtte. Eszébe se jut, hogy az igazat mondhat, hanem kezdenek nyomozni, hogy mi lehet az igazság. És tényleg nem mond igazat. Hihetetlen nehéz ma kideríteni a legkülönfélébb hatóságoknak, szerveknek, nyomozóknak, bíróknak, hogy mi az igazság. Hát ide jutottunk. De ha te Isten gyermeke vagy, ebből a hamis, hazug világból ki akar ragadni az Isten, igazat mondj. A gyerekednek, a feleségednek, a férjednek. Őszintén és igazat. és meg fog teremtődni egy olyan légkör, amely a szeretetnek, az igazságnak a légköre. Nem megy másként. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok egymásnak igazat. Azt mondja itt az apostol. Aztán folytatja, hogy mi mindent kell még levetni. Azt mondja, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon, mert ezzel az ördögnek adtok helyet. Harag. De mennyire hajlamosak vagyunk, hogy elragadjon a harag indulata. Olyan kicsiségen is ki tudunk borulni, ha nem úgy sikerült, vagy nem úgy szólt valaki, mint ahogy mi elvárjuk, vagy ahogy nekünk tetszett volna. És a legnagyobb baj, hogy egy ilyen haragos indulat úgy megüli a lelkünket. Egy falat húz köztem, meg akár a férjem, a feleségem, a gyerekem, vagy a szomszédom, vagy a munkatársam közé, és úgy marad az a fal. És aztán mindig erősödik, és úgy kiabálunk át a falon. Olyan bölcs és kedves az apostol a lélek által, és azt mondja, hogy hát az talán kikerülhetetlen, hogy egy sérelem rosszul esik. Hogy egy kemény szó megsért, megbánt. Talán annyira emberek maradunk, hogy ez kikerülhetetlen. De ne maradjon úgy. Még aznap rendezd el, ha elragadott az indulat. Egy szó olyan mérgező nyíl lehet a testvéremnek, a feleségemnek, gyerekemnek a szívébe, hogy esetleg egy életen át hordozza. Emlékszem, diszidált egy komoly hívő lány, és aztán nem jó sorsra jutott odakint. Aztán, amikor hazajött, sok év után, leültem vele beszélgetni, hogy de miért mentél el? És azt mondja, hogy az apám, aki hívő ember volt, rám rondott egyszer valami apróságért, de olyan durván, hogy akkor ott bennem elhatározom, ha lehet, én innen elmegyek. Egy sérelem miatt. Beszéltem az apával, régen megbánta, sokat sért miatta, de sose rendezte el. Nem rendezte el a lányával. Olyan megható volt ez nekem, ez az egész történet, hogy milyen szerencsétlenséget, terhet jelentett a családnak, ennek a lánynak. No, ne hagyjátok rendezetlenül, ha a sértő szó mégis kiszaladt a szádon, a harag indulata. Még aznap, különösen családon belül, gyülekezeten belül, testvérek között, azt mondja az apostol, hogy ennyit jelent levetni a régit. Hogy elrendezed a dolgokat. Nem hagyod rendezetlenül. Hogy a békét ne rontsa meg a sátán. Mert az ördögnek adsz azzal helyet, ha ott marad a szívedben, vagy ott hagyod a szívében annak, akit megbántottál, a sérelmet, a haragot. A következő, azt mondja, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Szorgalmasan dolgozzék. Talán ismerés a kapitalista világban az a eléggé elterjedt mondás, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Hogy csalással, lopással kell ügyeskedéssel pénzhez jutni, és nem szorgalmas munkával. Hívő embernek nem lehet az ilyen álláspontja. Nem lehet. Igenis, a szorgalmas helytállás gyümölcsét kell, hogy keressük. A szorgalmas, becsületes, jó szakemberi, jó hozzáértéssel végzett munka. Igen, ez kell az új ember gyümölcse legyen. A mindennapi életben. És akit így ismernek meg egy munkahelyen, annak a szava is hiteles. Annak a bizonyságtétele is hatékonyabb. Tapasztalatból mondom ezt. Én is dolgoztam ilyen nagyon is hétköznapi munkahelyeken. És nagyon igaz, hogy a szorgalmas, becsületes helytállás, amire itt az apostol mondja, hogy ez az új ember gyümölcse. Ez természetes gyümölcse. Egy következő még itt, hogy említsem ezt is. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Hát, fecsegő emberek, vigyázat! A szavunk, a beszédünk, a nyelvünk legyen a lélek uralma alatt. Előbb engedd, hogy a lélek vizsgálja meg, mielőtt kimondod a szót. Bárhol és bárkinek. Hogy építő legyen, azt mondja. És még hozzá azt építsd, amit kell építeni. Ami szükséges, hogy épüljön. Én úgy gondolom, hogy a lélek uralma alatt az emberek kevesebbet beszélnek, de többet mondanak. Kevesebb szóval, de súlyosabban jelenik meg az, amit mondanak. Csak egy néhány gyümölcs, az új ember gyümölcse, amit itt említ az apostol. Hadd tegyem még hozzá, hogy például a türelmetlenség. Emberi természetünk nagyon türelmetlen. Rengeteget árdunk, és a döbbenetes az, hogy én figyelem, hogy a türelmetlenség leginkább azokat szakítja el tőlünk, azokat terheljük meg vele, akiket pedig a legjobban szeretünk. Akikkel együtt élünk, akik a legközelebb vagyunk. És ha nem tudunk szelíd lelkűséggel, szeretettel szólni, válaszolni, akkor a türelmetlen hang rombol, megterhel, falakat húz. Mennyire kell, hogy a szelíd lelkűség Szentlélek által való gyümölcse legyen uralkodó bennünk az egymással való kapcsolatunkban. Vagy a békesség. Az a minden értelmet felülhaladó isteni békesség, amelyről azt mondta Jézus, hogy az én békességemet adom néktek. Hát érdemes ebből a szempontból végignézni, ahogyan Jézust vallatták, és ő néma fenséggel, isteni fenséggel békében tűri. Ahogyan verik a szegeket bele a kezébe, lábába, és ő megszólal, Atyám, bocsáss meg nékik. Az én békességemet adom. Nagy értéke van annak, ha a lelkünkben az Isten békeje uralkodik, és a Szentlélek ezt akarja munkálni. Ennek van hatékony ereje, mert a békességet árasztó ember szava az súlyos. Annak üzenete van. Kedvel történetem erről, hogy milyen az Isten békéje, egy megtörtént esemény. Nem tudom, lehet már az is, hogy itt is elmondtam, de nem baj, akkor is újra elmondom. Temetés után ment haza a család, népes család. Meghalt a papa, üresen maradt a ház, tele volt értékekkel, ingóságokkal, és a család, a gyerekek oda mentek, hogy elosszák az ingóságokat. Aztán mindenki, mindegyik valamit nagyon szeretett volna magának. De az apám ezt nekem ígérte, az anyám meg nekem ígérte, szóval éles, nagyon éles vita, veszekedés kerekedett sajnos a hívő gyerekek között. És egy tagja a családnak nagyon elszomorodott ezen, és mivel a lelkipásztor lakás ott volt a szomszédban, átszaladt a pásztorér. Jöjjön gyorsan, mert nagy baj van. Veszekednek a testvérek. A pásztor megérkezett, előbb észre se vették a vita nagy hevébe, csak azok, akik ott mellette voltak, lögdösték egymást, itt a lelkipásztor. aztán lassan csend lett. A pásztor zogogott szomorúságában, és azt mondta, Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. Bocsáss meg, jöjj el a te békéddel, add az önzetlenség és szeretet szellemét. Úgy megváltozott, úgy a légkör kitakarodott onnan az a korábbi sátáni légkör, és minden megváltozott, így csak a tényleg az legyen a tiéd, szóval megoldottak a problémák. Csodálatos dolog az, ahol az Isten békéje békét teremt. Boldogok a békét teremtők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Nem folytatom, értjük, az élet minden területére igaz ez, hogy le kell vetni a régit. Ez a mi programunk. A Szentlélek munkája. A Szentlélek erőt ad hozzá. Két olyan segítőt hadd hívjam fel még a figyelmet, amit a 5. fejezetből olvastam. Rendkívül tanúságosnak tartom, hogy Pál apostol, mikor ezeket felsorolja, akkor így folytatja. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmakat, mert az idők gonoszok. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ebben a két mondatban azt tetszik nagyon nekem, hogy Pál az értelmünkre appellál. A hívő embernek az értelmére. Nem azt mondja, hogy kérjetek jelet, hogy mit kell csinálni, és különféle látomásokban majd Isten kijelenti, hogy mit csinálj, hanem azt mondja, hogy légy bölcs, gondold meg, vizsgáld meg, mi az Úr akarata. Értsétek meg, hát ha az igét olvasod, ha Isten gyermeke lettél, ha táplálékod minden nap az Isten beszéde, akkor az értelmed kell, hogy rá vezessen arra, hogy mi az Isten akarata. Ez nagyon igaz tény, hogy az Isten igével való táplálkozás átformálja a gondolkozásunkat. És a Szentlélek az ige által vezet. A Szentlélek az ige által bölcsé tesz, hogy megértsd, meglásd, mi az Isten akarata. Nem kell külön isteni kijelentés ahhoz, hogy megértsd, ha az igével élsz, ha az Istenre az ige üzenetén keresztül figyelsz. Persze azért az is itt van, folytatásban, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár, hanem teljetek meg szent lélekkel. Hát ez a csúcs. Nem arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy szent lélek jelenléte, vezetése kell, és arra szükségünk van. A hangsúlyt arra, hogy teljetek meg. Azzal, hogy újjászülettél, azzal, hogy Isten gyermeke lesz valaki, a Szentlélek már lakozást vett benned. Isten ajándéka ez. Ott van benned. Figyelj rá! És ne csak figyelj a lélekre, hanem szánd oda a te testedet, egész életedet arra, hogy egészen vegye birtokba mindenestől a tested, az időd, a pénzed, szóval mindened, a benned lakozó Szentlélek. Sokszor szoktunk hallani talán erről, pünkös nagy ajándéka ez, mert pünkös napján történt meg, hogy azok az apostolok, akik már addig is hívők voltak, addig is Isten gyermekei, a váltság örökösei voltak, beteljesedtek Szentlélekkel. Ahhoz, hogy az új ember, az Isten kegyelméből teremtett új ember uralkodóvá legyen. Az életünk minden területére kiterjedően, ahhoz ez az egyedüli teljes megoldás. Így mondja ezt a Róma 12:1, szánjátok oda ti testeteket, mint Istennek kedves, tetsző áldozatot. Mire kell a testünk? Miért kellene Istennek a mi testünk? Miért kéri ezt? Mert a Szentlélek test nélkül jött el, és a Szentlélek úgy tud szólni, ha odaadod a nyelvedet, hogy szóljon rajta keresztül, úgy tud simogatni, ha odaadod a kezedet, úgy tud szeretni, ha odaadod a szívedet, úgy tud elmenni valahova, hogyha odaadod a lábadat, és így tovább. Igenis, a Szentlélek, ami egész lényünket, a testet, mint szerszámot, uralma alá tudja, akarja venni. Csodálatos dolog ez, de valóság. És ez az állapot, meg kell mondanom, nem egy standard állapot. Nem úgy történik, hogy ma itt megteszed. Én arra vágyom, hogy itt ne csak beszéljünk erről, nem. Itt most. Szülessen meg a szívedben, a szívünkben a vágy. Szentlélek Isten, odaadom a testem, odaadom magam, vedd át az uralmat. Isten nem azt akarja, hogy többet tudjunk erről az egész témáról, hanem Isten azt szeretné munkálni, hogy megvalósuljon a léleknek ez a teljes uralma. Lehet egy döntés. Szánd oda magad, a tested. Szánd oda. Isten itt most kész ezt megtenni, végrehajtani, ha kinyitod rá a szíved és hittel elfogadod. Olyan nagyszerű lehetőség ez, hogy a Krisztust kiábrázolja bennünk a lélek. Jézus mondja a Szentlélekről, hogy ő azért jött, hogy megdicsőítse a fiút, a Krisztust. Hát bennem is, benned is a fiút, a Krisztust akarja kiábrázolni, megdicsőíteni. És ez a Krisztus kiábrázoló, ő dicsőségét megjelenítő életváltozás, ez örömben, túláradó örömben is megnyilvánul. Olyan kedves, ahogy itt folytatja az apostol, hogy mi is lesz a jele többek között ennek a teljességnek. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreketeket, lelkénekeket, énekeljetek, mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ez a gyümölcse. Ha a lélek teljessége ott van benned, nyilván azokban a nagyon konkrét élet problémákban, amikről szó esett, hazugság, lopás, harag, és a többi, abban is átveszi az uralmat, de nem csak eltávolítja, meg szabadítja az életünket a rossztól, hanem betölt jóval, örömmel, az ő dicséretével. Azok a legszebb álmaim, meg kell mondanom, hogy néha megadja az Úr, hogy álmomban énekelek. Dicsérem az Urat. Nagyszerű dolog. Biztosan volt már valakiknek ilyen szintén. Meg mikor reggel fölkelek, és olyan spontán eszembe se jut, elkezdek énekelni. Egy ének úgy elragad, és kell énekelni. Vessétek le a régit, öltsétek fel az újat, amely teremtetett igazságban és szentségben. Éljetek ennek az újnak az értelmes módján, meggondolván, hogy mi kedves az Úrnak, bölcsen. És ez úgy valósulhat meg, hogyha odaszánjuk a mi testünket. És ebben benne van az, hogy az idődet, az időbeosztásodat, a pénzedet, szóval mindent odaszánsz. 71 éve, hogy Isten kegyelme megragadott engem. És most, amikor úgy éppen júniusban, tehát nagyon időszerű most erre visszaemlékeznem, és úgy érdekes módon, hogy ezen elmélkedtem egy kicsit háladással, úgy visszagondolva, hogy rá három területet is felfedeztem, amit akkor kezdett el Isten bennem, hát természetesen, hogy kezdett, mert megragadott az életre, és amely úgy olyan nagy hálaadással tölt most el. Az egyik, emlékszem rá, hogy barátaimmal fiúkör volt akkor Békésen, és elbeszélgettem, Ha nem beszélgettem volna, talán nem is emlékeznék rá, de elbeszélgettem velük, és ezért emlékszem, hogy ilyesmiket mondtam, hogy hát nekem Isten biztos fog majd adni egy nagyszerű, komoly, hívő lányt feleségül, hát 14-15 évesen még csak így távlatban, de azért érdekes, hogy ez jött elém. És még azt is mondtam, ez egy különleges, hogy 4 gyerekünk lesz, és tessék elképzelni, hát megtörtént, ugyanígy történt. Nem csodálatos? Mintha egy prófétai kijelentés lett volna, pedig nem, csak úgy naív gyerekként, megtért, újjászületett örvendezéssel mondtam ezt. Milyen csodálatos az az Isten. A másik terület azzal együtt éppen abban az időben történt, hogy a családból ki kellett szakadni, elmentem városba, albérletbe, a magam gazdája lettem. És két dolgot határoztam el. Az egyik, hogy minden bevételt és kiadást följegyzek. A fegyelmezett lélek uralma alatt fegyelmezett pénzgazdálkodás. Ezt azért mondom, mert akkor olyan nem nagy összegekről volt szó, de egyedül albérletben azért voltak kiadások, bevételek. Tessék elképzelni, hogy 71 év óta ezt én mindig csinálom a mai napig is. Mindig minden kiadást, minden bevételt beírok egy füzetbe. Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy a 965-ben, vagy 78-ban, vagy bármelyik évben mi volt, elő tudnám szedni a füzetet. És mondom nektek, hogy visszatekintve hallatlan háladás van a szívemben, hogy fegyelmezett gazdasági, pénzgazdálkodási fegyelemre tanított meg a lélek. A harmadik, ugyanakkor vásároltam egy kis naptárt, amelyikben azért minden napnak van egy kis rekesze, és minden napba beírtam azt, ami legfontosabb esemény volt azon a napon. Nem sokat, 2-3 mondatot. Ezt is mind a mai napig csinálom. Naplószerűen, de nagyon röviden. Nem tudtam volna megírni az életutamat, ha nincs ilyen napló. És ez is valahogy fegyelmezésre, egy önkontrollra serkentett. És azért tanulságos most ez nekem, hogy milyen csodálatos, Uram, hogy ott az indulásnál, ott mindjárt elköteleztél ilyen utakra. Teljetek meg Szentlélekkel. És töltsön be az Úr minket az ő iránta való hálaadásban, örömmel, dicsérettel. És ennek az lesz az eredménye, mert az utolsó mondat, hogy mindenkor és mindenért hálásak tudunk lenni. Így legyen. Amen.